No kérem, hát köszöntjük a stúdióban Schiller Márkot, a Schiller Autócsalád stratégiai és marketing igazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Na. Őt szórakoztatta, most már elismerhetjük az agrár szakmai kérdéseimmel, úgyhogy jól álltad a sarat, Márk. Köszönjük, hát hogy itt vagy.
Közel áll a téma hobbi szinten, úgyhogy
te vagy a Millás reggeli autóipari lakmuszpapírja, kérlek szépen, ha meg nem sértlek, mert hogy a Várkony az mindig mond ilyen-olyan dolgokat, de hát mi meg ilyen úttörőként bolyongunk az autóiparnak a bugyraiba, és hát nem tudjuk lecsekkolni, érted, hogy most a Várkony éppen mivel vezet meg
bennünket. Ez egy rendkívül hiteles figura, ezt
igen,
hozzá
igen, viccből mondom, hát ha hallja, és mindjárt be fog telefonálni, hogy ezt nem így gondolta, meg nem hitte volna rólam. Na, de egy kicsit... hogy is mondjam, csak onnan közelítsük meg a mai témát, hogy ő nagyon nagy átalakulásokat jósol így a globális autóiparban. Ha vázolni kéne az ő gondolatmenetét, akkor valami olyasmit, hogy ez a nagy zöldítés Európában ez egy ilyen térdenlövése volt az európai autóiparnak. El fogja veszíteni egy fontos piacát, és a világpiacnak jobban ki lesz téve az európai autóipar. Ami meg nem lesz egy könnyű pálya, mert a kínaiak meg feljöttek, és kezdik ugye kifelé szorítgatni a nyugati márkákat a saját piacukról, sőt offenzívában vannak a világpiacokon, és akkor én ennyit tudok, mert az amerikai autóiparról meg nem nagyon szoktunk beszélgetni.
Hát igen, meg ott aztán tényleg izgalmak vannak bajok szintjén, de arra most én így nem tekintenék ki kifejezetten. Amit baromi izgalmas, az az, hogy ugye egy teljes átrendeződés látszik a piacon, és igen, tehát lehet az elektromos autós irányból közelíteni, akkor tegyük ezt meg, hogy ugye igazából, hogyha azt vesszük, akkor az elektromos autózás, ugye volt egy környezetvédelmi szlogen, hogy ugye akkor ebbe a köntösbe bújtatva, akkor legyenek majd ugye csak elektromos autók, illetve utána ezt módosították, hogy csak szén-dioxid kibocsátás mentes autók, mert hogy akkor az ugye már másfajta üzemanyagfajtákat is lehetővé tesz, amik ugye CO2 kibocsátástól mentesek, itt ugye majd a különböző újfajta szintetikus üzemanyagokra lehet itt gondolni, erről már ugye korábban beszéltünk. Ami itt izgalmas, hogy ugye, hogyha az elektromos autózást nézzük, akkor két nagyon egyszerű dolgot kell nézni. Az egyik az, hogy a technológiai fejlesztésnek az epicentruma az nem Európában van. Tehát, hogyha az európai márkákat megnézzük, akkor nagyon kevésnek van használható válasza az elektromobilitásra. Nyilván van, akinek van, aki ezzel nagyon küzd.
Na de ez azért furcsa, mert hogy tele van minden nagy márka saját elektromos modellel. Ez akkor egy másik technológia hát átvétele? Így érted, hogy le vannak maradva?
Ez is van, hogy ugye megvásárolják különböző beszállítóktól a különböző alkatrészeket, vagy adott esetben ugye másnak a fejlesztését használják. Ez egyébként ugye egy bevett dolog az autóiparban, tehát nincsen semmi csodálkozni való, csak hogy a K plusz F tevékenységnek a nagy része ilyen fronton az Kínában van. Tehát nyilván fejlesztenek az európaiak is, de Kínában folyik az érdemi
munka. Na de hát, ha ez nem baj, hadd legyek javíthatatlanul optimista ebben a ramaty időben, hogy mert még nem dőlt el a hajtáslánc. Tehát, hogy mondják, hogy az elektromos autózás nem biztos, hogy a végállomás, lehet, hogy egy köztes átmenet a hagyományos szénhidrogén alapú meghajtás és a jövő forradalmi, a új és ugyanakkor környezetkímélő meghajtása között. És akkor igen, hát nem igen, baj, igen. Hát akkor vigyék a kínaiak az átmenetet, majd mi ugrunk, átugorjuk ezt az átmenetet, és majd akkor majd a hidrogénes, vagy a szintetikus
hát
benzines.
Igen, csak
vagy
az már mondjuk Japánban van. Tehát a,
ja, tehát kösz, igen. Megfogtál.
Tehát főleg, de ne, tehát itt egy picit még ugye visszatérve a másik részre, ugye az elektromos autózásnál az ugye, ami nagy kérdés, az akkumulátor. Na most hát nem tudom, hogy hány világszínvonalú és globális európai akkumulátorgyártó céget ismertek, de hát nem nagyon vannak.
Ugyanis... Egyet van, egy északi. De...
Igen, de
az telefonakkumulátorokat.
Nem. De itt... Nyomába sem ér a...
Igen, tehát, hogy itt, hogy ugye gigawattórában mérjük, igen, azt, igen, hogy ugye mi jön ki egy ilyen gyártótól egy évben, és tehát például, hogyha Kínát nézzük, akkor ott 448,2 gigawattórányi lítium akkumulátor jön ki egy évben, van legyártva ott, vagy hát kínai gyártókhoz is kötve. És akkor itt jön ugye a második lépcsőfok, hogy a második az ugye Dél-Korea, ott pedig 166,3 gigawattórával. Tehát óriási a rés. Tehát majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy háromszorosa az, mint amit ugye előállít az első. Tehát, hogy Kínában ugye nagyon centralizálódott ez az egész akkumulátorgyártás, és hát ugye az az egyik kulcsa ennek az egész történetnek. Itt nem beszélve arról, hogy akkor a mostani akkumulátor technológiából majd vajon lesz-e szilárdtestes, most már ugye majd elkezdik ezeket tesztelni, de azért ez még nagyon drága technológia lesz az elején. De hogy ugye az akkumulátor meg a K plusz F miatt ugye eltolódott Ázsia irányába, nem feltétlen csak Kína irányába, úgy azt lehet mondani, hogy átlagában Ázsiába, ugye az elektromos autóknak a fejlődése, illetve onnan jönnek ki azok a technológiák, amit én azt gondolom, hogy lehet, hogy most fordult egy kicsit az irány, és ugye Európa kopizza Kínát, vagy ugye Ázsiát. Nyilván ez lehet, hogy egy kicsit meredek kifejezés, de én ezt azért bemerném vállalni, hogy simán.
Ez baj?
Nem feltétlen.
Mert hogy ugye ez sötét fellegeket fest az európai autóiparra, mert hogy a saját piacán Európában, tehát a saját várában ugye kínai technológiával kell boldogulnia, külföldön meg szembe kell néznie ugyanezzel a kínai technológiával, és akkor ebből meg hát az jön, hogy ugye ez volt eddig az európai gazdaság egyik fő tartóoszlopa, az, hogy az európai autóipar ott van a világ élvonalában, mert ugye IT-ben le vagyunk maradva, nagyon sok mindenben le vagyunk maradva, legalább ez a hadállásunk megvolt, és most ez is el fog tűnni? Vagy...
Hát ez már egyébként eltűnt, tehát hogyha ugye azt nézzük, hogy hol mennyi autót gyártanak, akkor itt most egy ilyen 2007-2022-es összehasonlítást hoztam, arról vannak ilyen meglévő, már megbízható statisztikai adatok. Visszamenőleg ez azt jelenti, hogy 2007-ben a világ autóinak a 13%-a készült Kínában. Tehát, hogy így, ő is egy játékos volt, most viszont már ez 2022-ben 32% volt. Tehát minden harmadik autó gyakorlatilag Kínában készül a világon.
Tök mindegy, milyen embléma van rajta.
Teljesen mindegy.
De ez nem azért van, hogy nőtt a kínai kereslet.
Nem, mert az exportjuk is lényegesen megnőtt. Tehát, és akkor ugye jön az, hogy az EU-s, tehát hogy jön a kérdés, hogy akkor ezt az EU-ból vették el ezt a nagy falatot, nem egészen, tehát nem a teljes mértékét, meg 2007-ben az európai autógyártás állította elő minden harmadik autót, tehát 31% volt akkor. A piacrész most pedig már ez 19. Tehát, hogy máshonnan is elvett Kína, nem csak Európából, de azért hát látszik egy elég lényeges méretű falat, amit ebből elvett.
Az mennyire van jelen? Én olvastam egy olyat, és ezt, hogyha belegondolunk, akkor a Tesla felemelkedését is segíthette, a kínai autogyártókat is segítheti, hogy aki elektromos autóba gondolkodik, azoknak nagyon nagy része a hagyományos autogyártók nem jönnek képbe. Pont azért, mert hagyományos technológia is van a repertoárban, pontosabban abból alakultak át, hogy elektromos autogyártóvá, és az, aki tisztán ezzel foglalkozik, sokaknak a fejében az az elektromos megoldás.
Hát, igen.
Vagy a tiszta megoldás.
Van egyfajta ilyen, de szerintem egy kicsit ugye, hogyha a nevén nevezzük a dolgot, ugye itt a Tesla faktor van, hogy ugye ők a specialisták, és akkor ugye ezt ők találták ki közben, meg baromira nem, mert több, tehát
hát régen, már nagyon vissza lehet menni az időben messzire.
Száz évre is vissza lehet menni, hogy voltak már elektromos autók. Igen, tehát több mint 100 évre amúgy. A másik része itt a dolognak az, hogy világszínvonalú gyártókat, hogyha felhozunk, ott van például a Toyota. A Toyota ugye több technológia mellett letette a voksát, és többet fejleszt párhuzamosan egymás mellett, és hát dollármilliárdokat ölnek abba, hogy a jövő járművei hogyan fognak kinézni, mind meghajtás tekintetében, mint pedig technológia
nem értem üzletstratégiailag ezt az egész kép. Nem kételkedem abban, amit elmondasz, de nem értem üzletstratégiailag. Hát ezt látniuk kell a Mercinek, a BMW-nek, látni kell az Opelnek, látni kell a Volkswagennek. Ezek mit csinálnak ezek az emberek? Tehát miben kutatnak, fejlesztenek, ha lemaradtak az elektromos autóba? Volt ilyen, láttunk már, Nokia volt a ugye a mobiltelefóniában a nagy zászlóvívő, hol van most a Nokia? Már háttériparban csak. És a Samsung meg az Apple fújja a passzát szelet, de hogy ezek az emberek, ezek nem, tehát nem gondolkodnak, hogy figyelj már a japánok.
A Nokiát, hogy megemlítetted, azért behoznék egy izgalmas dolgot, hogy ugye a Nokiának gyártotta egy cég az aksiait 95 óta. Ez volt a BYD.
Jó.
Tehát ugye,
az izgalmas.
Hát akkor ők, lehet itt ők nagy dobást csinálni.
És akkor utána ugye átalakultak. Ők is ugye beléptek az autóiparba ugye 2003-ban. 2005 volt az első saját fejlesztésű plug-in hibridjük, ami már tényleg BYD is volt, mert felvásároltak egy gyárat. És úgy volt, azt hiszem, hogy 2022-ben szakítottak a hagyományos meghajtással, tehát azóta már csak konnektorról tölthető autó van. Tehát ők is előtte másokat is forgalmaztak, de most már ugye szilárdan elköteleződtek emellett. Tehát, hogy
na, de visszatérve az eredeti kérdésre, hogy mit csinál akkor fejlesztők?
A Nokia az elbukott, kvázi, ki lehet mondani, hogy ugye a korábbi meghatározó szerepéből ugye átalakult a kullogók kategóriájába, ugye mobiltelefonok terén, nyilván ugye más üzletága van, és ugye felnőttek a vállán mások máshogyan, és a többieknél én ott azt látom, hogy nem egészen tudják, hogy mi az irány, illetve ami számomra egy kicsit meglepő, hogy egy picit olyan, mintha a kínaiak jobban tisztában lennének a fogyasztói igényekkel. Tehát olyan szinten, hogy ugye európai autóba, bármilyen elektromosba beülsz, azt úgy látod, hogy nagyjából milyen, beülsz egy kínaiba, és én személy szerint, meg sok barátom, ismerősöm, most már az egy ideje, ugye például áruljuk a BYD-t, azt tapasztalja, hogy mintha ezt jobban neki találták volna ki.
Egy nagyon érdekes, amit mondasz, mert évekkel ezelőtt egy ilyen tech magazinban olvastam, például a mobiltelefonok kapcsán és a sok kínai márkás mobiltelefonnak a feljövetele kapcsán, akkor még nem ismertük ennyire a Xiaomi-t, a Huawei-t, akkor még ilyen kis cégek voltak, hogy egész Kína egy nagy beta teszt központ. Ugyanis azt a gyártók is kihasználják, hogy, hogy az óriási tömeggen teszteljék ezeket a termékeket. A kínaiak alkalmasak is rá, hogy igenis véleményt formáljanak és beküldjék a gyárba, és ott meg van egy akarat arra, hogy feldolgozzák és visszaépítsék a termékbe.
Hát ebben van valami, meg most fordult először elő tavaly, tehát 2023-ban Kínában, hogy belpiacon a saját, tehát kínai márkájú és ott gyártott autóknak a piac része megelőzte az idegen márkás, de egyébként ugye dominánsan ott gyártott autókat.
Én úgyse foglak béké hagyni ezzel, de mit csinálnak a Mercedes fejlesztő központ? Ha én nem vagyok egy ilyen Mercedes stratéga, de mondok, ezt látom, ezt a piaci helyzetet, hogy lehagytak a kínaiak, akkor ugye, amit nem bírsz legyőzni, annak vagy állj az élére, tehát azt mondom, hogy fiúk, akkor húzzunk egy vonalat, és mindent az elektromos meghajtásra kísérletezünk.
Na várjál, és
vagy azt mondjuk, hogy nem tudok, akkor meg állj az élére.
Te hamar bedöntenéd a Mercedes, de azért,
hogy húzzunk egy tovonással. Most, hogy a Mercedes-t mondod, ott azért van egy izgalmi faktor, ők a BYD-val csináltak egy közös lányvállalatot, a Denzát, ami egy közös márka, egy közös koncepció, prémium autó, de ugye a kínaiakkal közösen csinálták meg Kínában, és most már jó, azok az autók is jönnek majd is Európában. Kínai,
jó, de még akkor befejezem. Akkor azt mondjuk, hogy jó, elengedtük a kínaiakkal, már úgyis csak vegyes vállalatba lehet dolgozni, stb. Elbuktuk ezt. Fiúk, benéztük, nem volt jó ez az elektronik. Akkor meg miért nem csinálják azt, hogy akkor most viszont 6,5 milliárd dollárt nyomjunk bele abba, hogy hogy lehet átalakítani az elektromos autózást olyanná, ami, tehát akkor szilárdtest akkumulátorok, vagy azt mondom, hogy akkor találjunk ki egy másik hajtás, és legyen mondjuk atommeghajtású autó, ami
mondom,
majd
hogy
sokkal...
Pár hónap, egy fél évet adnék.
Figyelj, a Mercedes-t. Most ez nagyon túl van, de érted
az irány. Nem tisztem senkit minősíteni, vagy igazából ugye kérdezni tudok én is, mert hogy nem ebben a ligában focizunk, meg játszunk, de azért azt nagyon fontos látni, hogyha a környezetet nézzük körülöttük, akkor ugye ez abszolút nem biztos. Mert hogy látszik megdőlni ez a mítosz, hogy akkor ugye az elektromos autózást fogjuk ugye mindenre használni, ugye a szabályozói környezet részéről van egyfajta push, a másik irányból meg ugye ott vannak a fogyasztók már, akik ezt elfogadták és szeretnék. Tehát, hogy például...
Szeretnék a fogyasztók az elektromos autót Európában?
Hát, konkrétan az emberek nagyon
de
nagy része...
De hát
megállt
az értékesítés, most csak azért kérdezem.
Hát figyelj, attól függ, hogy ugye hogyan nézzük. Ugye az elektromos autóknál az egy nagyon nagy előny, hogy amikor ugye mondjuk fel van rakva otthonra egy napelem, akkor tényleg ugye ingyenesen tudod gyakorlatilag tankolni az autót. Na most számtalan ismerősöm cégvezetők, illetve magánszemélyek is, úgy vannak vele, hogy ha már otthon vagy a cégben van napelem, akkor a flottában azokat az autókat, aminél opció az elektromos hajtás, tehát mondjuk naponta mennek 150-200 kilométert, és egy évben lehet, hogy mennek párszor nagyobb távot, de azt meg lehet oldani, azért a töltőhálózat már elég fejlett itthon is, azt megoldják máshogy, és ezeket az autókat már nem gondolkodnak másban, csak elektromosban. Tehát, hogy ezzel helyettesítik a korábbi meghajtásokat. Számtalan előnye van. Nyilván ugye itt felmerül az a kérdés is, hogy vajon az akkumulátorokkal,
de ez nem marad így, mert hogy nyilván a kieső jövedéki adó bevételeket, ahogy szorul vissza a benzin meg a gázolaj értékesítés, ezt majd pótolni fogják, tehát nem hiszem, hogy ez mindig így marad, hogy majd ingyen a saját napelemről töltöm az autómat.
Hát nem, viszont hogyha csak azt nézzük, hogy ezek az autók adott esetben hosszú távon például energiatárolásra is alkalmasak lesznek az udvarodon, aha, és társai, akkor ez már egy teljesen más ökoszisztéma, és Nyugat-Európában már vannak erre példák, minták, hogy szünetmentesnek lehet használni, tényleg el lehet használni egy autót éjszakai elektromos forrásnak, és akkor nem kell tényleg hálózatra kötni a házat. Tehát, hogy vannak izgalmas felhasználási célok, amik szerintem még most csak így súrolgatva vannak, hogy mi meg hogy lesz.
Egy nagyon fontos kérdés, hogy beszélni kellene az kínai autógyártók profitabilitásáról, mert akkor egy offenzívában vannak, és úgy tűnik, hogy ők vannak most nyerekben és nyerőre, de profitot is termelnek? Mert ugye az Európai Unió nem véletlenül kezdte el ezt a vizsgálódást, hogy biztos, hogy jó az nekünk, a kínai elektromos autók jönnek be, mert hogy lehet, hogy ezek ilyen lappangó módon akkor... ugyan, de dotálva vannak, és nem a valós piaci árukon jönnek be, és ezzel teszik tönkre a saját piacunkat, mondja Brüsszel.
A CNN arról ír, hogy a BYD profitja 80%-kal emelkedett azt követően, hogy a 22-es nettó profitjuk duplázódott, és most közel 4,2 milliárd dollár volt a tavalyi évi.
Ez pariban
profitja,
van a
és 2,3 a 22-es, szóval azért a tempót látva úgy látom, hát hogy profitból köszönöm, jó vagyunk.
Igen, tehát hogy van egy ilyen része is, hogy a profit rendben van. Másrészt, hogyha ugye hivatkoznak ugye arra, hogy ezek az autóknak az árazása az ugye nagyon, tehát minthogyha egy ilyen, hogy mondjam, bekerülési érték alatti értékesítés lenne. De hogyha megnézzük ezeknek az autóknak a kínai árát, ugye az ottani adók nélkül, meg mondjuk ugye a szállítási költség sincsen, hát ott már van olyan modell, sőt, az elektromos autók többségét egyébként 10 millió forint alatt megkapod. Mert hogy van egy nagy adag szállítási költség, igen, van egy nagy adag marketing költség, maga ugye az egész disztribúciónak a fenntartási költsége, ami hogyha Európába jönnek van, tehát lényegesen költségesebb nekik, mint mondjuk ugye a már meglévő kínai infrastruktúra, és ami ugye itt még szintén izgalmas, az ugye, hogy van az áfa, meg ugye vannak a belengetett védővámok, meg hát például mondjuk Törökországban van is védővám, ott is ott van például a BYD, és jól teljesít. Tehát, hogy úgy is tud működni. Én nem gondolom, hogy ne lenne ezekben ezeknek az autóknak az árában amúgy még majd tartalék, hiszen az árérték arányuk most jelenleg bombasztikus. Az összes kínai márkára azért el lehet mondani, hogy normálisan vannak bepozícionálva, de azt azért hozzá kell tenni, hogy amikor valami új és beindítják, akkor valahogy ugye meg kell nyerni az ügyfeleket, és lehet, hogy az elején ez ráfizetés, befektetés, de hogyha meg a kínai piacon nézzük meg ezeket az autókat, akkor meg teljesen más nagyságrendeket látunk.
Oké, mit akar a fogyasztó? Ez egy nagyon fontos kérdés volt, és még erről beszéljünk, mert hát ugye lezártunk egy negyed évet, és akkor ha már itt vagy és rálátsz, akkor hogy áll a hazai autópiac még mindig azzal, hogy mindenki nagyon környezettudatos, szeretne átülni egy elektromos autóba, és vesz egy benzinfaló SUV-ot.
Na,
a statisztika hát, mit mutat?
Hát a statisztikában ott most jelenleg úgy nézünk ki, hogy rekordhónapot, vagy rekord negyedévet zártunk majdnem, hogy. Hát ugye a negyedév az úgy néz ki, hogy az első három hónapban összesen 37.502 darab autó került forgalomba helyezésre, ez a kishaszonjárművek és a személyautók egyben. Hát ez egy az előző év azonos időszakához képest, ez egy plusz 8,3%-os növekedés. Ami tök jól hangzik.
Hát nem hittük volna.
Ha nem, viszont itt akkor jövök, mint mumus.
Ez neked szabad. Nekem nem, mert a Gede leoltja, hogy én csődbe vinném a mergát. Hát próbáljam már meg. Azt, ha nem sikerül, akkor
akkor
majd visszaadom a kormányrudat.
Szóval itt vannak azért jócskán torzító tényezők. Tehát, hogyha azt vesszük, akkor ugye olyan márkák kerültek, és itt most nem nevesíteném, mert hogy ez egy kicsit ugye ilyen fekete leves kategória, de hogy olyan márkák kerültek mondjuk a top 10-be, akik nem szokványos, hogy ott vannak, ez nem minő csodák miatt szokott így lenni, hanem kényszerforgalomba helyezések miatt, ami azt jelenti igazából, hogy a készleteket az kötelező forgalomba helyezni a márkakereskedőnek, és hát ezzel ugye a forgalomba helyezési darabszám az ugye megnő, plusz amit még szintén torzít, az ugye a reexport. Hiszen ugye a forint árfolyama az megint kedvezően alakult a külföldi vásárlók számára, ugye van a 27% áfa, tehát előszeretettel vásárolnak ugye Magyarországról autót.
Mert egyből 27%-kal olcsóbb.
Hát egyrészt, másrészt meg ugye nagyon gyenge volt a forint. Uh-huh. Tehát, hogy ezek kész tények, tehát így működik a piac.
De ezt nem szeretik.
Ezt nem, gyártók, ezt senki sem szereti. Export, hát meg nem csak a gyártók, hanem az importőrök maguk. Nagyon, nagyon tud torzítani, hogy tehát van, amikor külön nézzük a kivonásoktól mentesített piacot, mert igazából ugye az az igazi magyar autópiac, mert vannak benne rendesen torzító hatások, és hát ugye amit érdekes, vagy izgalmas lehet, az, hogy ugye az első két hónapra már kijöttek az elektromos autós európai hírek, és akkor ugye ebben van a magyar vonulat is, de hogy itt én azt emelném ki, hogy az európai piacon az első két hónapban 12% volt az elektromos, 7,3% a plug-in hibrid autó, tehát majdnem egy 20%-os szeletet a konnektorról tölthető autók, azok kihasítottak, ami azért, hogyha azt vesszük, akkor nem rossz, és hogyha az évben nézzük ugye az összesített adatokat, akkor teljesen elektromos autóból 2024-ben majdnem 200 ezer talált gazdára az első két hónapban, és ez egy 17,4%-os növekvés európai vonatkozásban. Hogyha pedig
hát akkor nem lehet azt mondani, hogy nem megy ez a piac. Igen. Az értékesítések. Flottás eladásokról van szó egyébként döntően, szerinted?
Hát Európában szerintem, ugye, mivel működik sok országban a privát leasing is, ezért igen. Uh-huh. Tehát, hogy ott azért az egy más piac, az még itthon is egyébként egy komoly fegyvertényező lenne, hogyha lehetne. És egyébként a plug-in hibrid is 17,4%-os pluszban van, tehát tök vicces, hogy ugyanakkor arányban nőtt, mert abból meg 131 ezer autót talált gazdára idén januártól februárig egész Európában, és akkor a magyar része ennek az egész történetnek az úgy néz ki, hogy 23-ban 1000 darab, vagy hát 1001 darab autót talált januártól februárig elektromos gazdára, és most 1115, tehát plusz 11,4%. Uh-huh. És ugye itt a január-februárban még az elektromos autópályázat kvázi nincs benne, hiszen nem voltak elbírált sikeres pályázatok.
De ez mindenképpen még egy nagy lendületet fog kapni.
Hát igen, tehát hogy ehhez még jön ugye egy magyar, ugye a szubvenció miatt egy nagyobb torzító hatás, ugye komolyabb növekmény várható. A plug-in hibrideknél is egyébként ugye az volt, hogy tavaly január-februárban 913 darab talált itthon gazdára, és 992 idén, tehát majdnem plusz 9%. Uh-huh. Tehát, hogy ez megy magától is, hogyha azt vesszük.
Uh-huh. No, hát érdekes volt, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, Baláskám.
Semmi,
hogy üzenetet. Csak azért, mert hogy te vezéred az üzenőfalat, hát ha jött valami kérdés még Márkhoz levezetésként.
Igen, de ez egy picit...
De személyeskedő.
Nem személyeskedő, az elektromos autókkal kapcsolatban, ha a saját napelemedről töltöd, az azért nincs ingyen. Ez előzőleg egy összegben kifizettél sok millió forintot a rendszerre, és ha nem vagy szaldóban, hónapokig nem tudod így sem ingyen tölteni.
De még mindig olcsó, mintha kijárnál a kutakra.
Igen, meg erre azt tudom mondani, hogyha valaki mondjuk 5 éve felrakta, akkor az a rendszer már megtérítette saját magát. És igen. Tehát, hogy ez tök helyzetfüggő, én értem.
Persze.
De gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy belátható időn belül ugye ezek megtérülnek, onnantól kezdve meg tényleg hát ingyen áramod van.
Meg volt egy másik üzenet, hogy nem tudja, hogy jön ki a matek a magas... A magas
a profit, a profit és olcsó az értékesítés.
Én most néztem egy 24-es előrejelzés, 17 millió elektromos autóeladást várnak, ebből 10 millió csak Kínába. Úgyhogy az több, mint a fele,
hát és igen, azt mondja, kínai gyártók csinálják. Például mondjuk a BYD-t említetted ugye itt a igen. profit növekményre, ott ugye azt hozzá kell tenni, hogy van több üzletága, tehát hogy nem csak autógyártással foglalkozik. Aha. A BYD, ugye vannak az elektronikai eszközök, van a vasút, mint uh-huh. egy nagy üzletág, illetve az akkumulátor is külön, hiszen például azt a Teslának is igen, értékesíti gyártana. Többek között. És ugye csak hogyha az autóipari részt nézzük, akkor hát meg másfélszerezték gyakorlatilag az eladott járművek darabszámát.
Igen.
Ebben az időszakban, amit említettél, tehát csak ebben az üzletágban, és az aksikat is óriási mennyiségben kezdték el szállítani ugye más gyártóknak is.
Oké, nagyon szépen hát köszönjük. Köszi. Nagyon jó volt. Várunk máskor is szeretettel. Köszönjük.
Akár a jövő héten is, így van.
Igen.
Schiller Márk volt a vendégünk.
Ja, igen. Ennyi. Köszönjük már.
Köszönöm szépen.
Schiller Márk a Schiller Autócsalás stratégia és marketing igazgatója. Gedének nézzétek el, hogy vérbeli karvajtőkésként már szerintem valamit kereskedik a autópiaci részvényekkel, mert bele van feledkezzel valamiben.
Nem nyitott még ki a piac,
ja, jó van. Na azért.